Az Értsünk Szót mai adásának vendége Kakukk György, aki a Balkán El Camino című blogján a nyáron kezdte követni a görög-macedón határtól Magyarországig a menekült útvonalat. Most még messzebb ment és megy, úton van. Arra kértem, hogy tartson egy úti beszámolót és mesélje el, mi olvasható a blogon. És mondja el, hogy hol van most és mit lát Kakukk György.
Ez még az útnak nagyon az eleje. Én október 5-én kezdtem újra a German Marshall Fund of the United States-nek a támogatásával tulajdonképpen folytatom ennek a történetnek a megírását, mert közben kaptam egy könyvszerződést is, és egyébként meg a Magyar Narancs fogja közölni az online és a print változatban a riportokat. Jelen pillanatban Isztambulban vagyok, én ma utazom tovább Libanonba, és ez a három nap itt Isztambulban tulajdonképpen arról szólt volna, hogy előkészítem az utazásnak, illetve a történetnek a további, a törökországi és az észak-iraki részét, ami egyébként meg is történt, de teljesen véletlenül a vakszerencse és a Facebook segítségével belecsöppentem egy olyan történetbe, amire én igazából nem számítottam, ez pedig az Isztambul és a menekültek története, érdekes aspektusa ennek az egész válságnak, hogy egy ilyen 16, 17 vagy 18, ki tudja mekkora metropolis hogyan szívja föl azt a menekült tömeget, ami Szíriából, Irakból, Afganisztánból elindult, és én tegnap egy ilyen történetnek a kellős közepébe csöppentem bele, iraki, pontosabban szíriai kurdokkal találkoztam, akiknek valószínűleg esélyük sincs arra, hogy innen tovább menjenek, és itt próbálják valahogy a menekült életet berendezni saját maguk számára borzasztó körülmények között.
Mit jelentenek ezek a borzasztó körülmények, és hogyan reagál a török társadalom? Erről nagyon kevesen tudunk, csak azt látjuk, hogy Törökország felül és a török menekült táborokból jönnek, akik jöhetnek.
Ugye a Törökország, az első kijelentés az az, hogy Törökország erőn felül teljesít ebben a történetben. Bárkihez mérve Európában, ebben az országban több mint 2 millió menekült van, menekülttáborokban és elhelyezve városokba itt-ott, ahol találnak maguknak helyet, ez persze az anyagi lehetőségektől is függ, annak a menekültnek az anyagi lehetőségétől, aki idejön. Nagyon sokan vannak olyanok, akik egy ilyen időközi megállóhelynek tekintik Törökországot. Én például tegnap találkoztam olyan afgán fiúkkal, akik kiválóan beszéltek angolul, és szemetet hordtak. Tehát az volt a munkájuk, avval keresnek pénzt, és azaz próbálnak összerakni pénzt, hogy egy ilyen szemetes vállalatnak dolgoztak, és pakolták a szemetet. Isztambulnak a Szülejmánia negyedében botlottam beléjük teljesen véletlenül, és gyűjtik arra a pénzt, hogy tovább tudjanak utazni majd valamikor, hogyha összejön Európa felé. De Törökország, mondom, erőn felül teljesít ebben ebben a történetben. Már eddig közvetlen költségként 6,5 milliárd dollárt költöttek 2011 óta a menekült problémára, a menekültekre, és a kiesett bevételeket bizonyos becslések 65 milliárd dollárra teszik ebben a 4 évben. Egy óriási összeg, hogyha belegondolunk, ugye itt a turizmusról van szó, a határmenti kereskedelemről, a kereskedelemről, fejlesztési beruházásokról, és a többi. És hát ezzel próbál együtt élni a török társadalom, ahol persze vannak feszültségek, és egyébként is vannak feszültségek, hiszen a kurdokkal, a PKK-val megszűnt az a fajta hallgatólagos béke megállapodás, ami évekig működött. Délkeleten tulajdonképpen háború van, ezt a török kormány terrorizmus ellenes műveletekként írja le, de nagyon bizonytalan a kurd többségű városokban a helyzet, ott folyamatosan incidensek tarkítják a napokat. Tehát itt több oldalról van ez a történet lejátszva, és hát vannak feszültségek is, mert ugye a szíriai arabok kiköltöznek, benn vannak délkelet nagyvárosaiban, de a török társadalom ezt megpróbálja kezelni. Az, hogy most van egy extra feszültség, az annak is egyébként köszönhető, hogy hát november 1-ére előrehozott választások vannak, ami ugye mindjárt itt van. Úgyhogy itt nagyon sokszínű, nagyon tarka a kép. És hát az egy elképesztően érdekes történet, hogy ez a nagyváros, ez a giga méretű metropolis, Isztambul, az hogy szívja föl azt a menekült tömeget, amelyik itt ragad, vagy átutazó pontnak tekinti, innen mennének tovább Európa felé. Igazából senki nem tudja megmondani pontosan, hogy hányan vannak. Itt mindenféle számok repkednek, hogy 3-4-500 ezer menekült is van egy időben Isztambulban, és itt is az anyagi lehetőségektől függ az, hogy mit csinálnak, hogy élnek, milyen körülmények között vannak, vagy hogy egyáltalán tovább tudnak-e utazni. Én akiket tegnap találkoztam, ezek a szíriai kurdok, ezeknek tulajdonképpen én úgy látom, hogy nulla esélyük van arra, hogy innen valaha is bármerre tovább tudjanak mozdulni.
Kik azok, akik tovább mozdulnak? Akiket láthatunk Görögországban, Macedóniában, Magyarországon, és akik eljutnak Németországig?
Hát akiknek megvan az a pénzük, az a minimum kb. 1000-1200 dollár, amit ki tudnak fizetni azért, hogy valahogy átjussanak a görög-török határon. Ez most lehet ugye itt van a környékén a szárazföldi határ Görögországban, vagy még mindig mennek a szigetekre, bár ott azt mostan erősen visszafogták a török hatóságok, és a legutolsó információ az az, hogy Bodrum és Izmir környékén a rendőrség föllépett a gumicsónakokkal, meg ilyen mindenféle lélekvesztőkkel történő hajókázás ellen.
Szabad ne felejtsd, Kakukk György, itt mondom el a hallgatóinknak, hogy holnap este 6:20-kor Bodrumból Nágó Zsuzsa jelentkezik be, és mesél majd ezekről a körülményekről. A jövő héten pedig a kurd területeken zajló összecsapásokról Umut Szuvarit hallhatjuk, aki a ciszrei vérengzésről és Diyarbakirról fog mesélni, de térjünk vissza Isztambulhoz és a török hatóságokhoz, mert nagyon érdekel engem, meg gondolom a hallgatóinkat is, hogy...
Tehát most a legutolsó információ az, hogy ezeken a tengermelléki területeken valami történt, ami arról szól, hogy visszafogják az ottani, mondom, ezeken a lélekvesztőkön történő átkelést a görög szigetekre, mert ez a nyugati médiumokban nem annyira volt vezető hír az elmúlt hetekben, de nagyon-nagyon-nagyon sok áldozata volt. Én ilyen napi 30 halálos áldozatról hallottam mostanában itt, akik ott Bodrum és Izmir környékén belefulladtak a tengerbe, ennek ellenére mennek az emberek. Hogy ott most pontosan mi van, ez napról napra változik. Hát én a blogomban már a korábbi körben azt leírtam, hogy ez a menekült tömeg, ez tulajdonképpen olyan, mint egy rettenetesen érzékeny élő organizmus, ami azonnal nagyon gyorsan és nagyon pontosan reagál a külső környezetnek a behatásaira. És én most azt hallom, hogy ezekről a tenger melléki területekről pontosan ezért elindultak az emberek fölfele Ipszala környékére, hogy ez az Edirne megye, vagy edirnei területnek a déli része, és ott próbálnak átkelni, ahol te is jártál az Evrosz folyó túlpartjára Görögországba, és arrafele próbálnak meg elindulni. De mondom, ez tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy hát ez egy kis túlzás, hogy naponta, de hogy hetente változik a helyzet, az egészen nagy bizonyossággal kijelenthető. És egyébként pedig, hogyha beszéltek a délkeleti, a kurd városokban történtekről, most éppen Nusaybin városában folyik egy ilyen a török hatóságok antiterrorista hadműveletnek vagy akciónak nevezik, most ugyanaz történik ott, mint Csizrében történt néhány évvel ezelőtt, teljes blokád alá vonták, lezárták a várost, 24 órás kijárási tilalom van, és itt történt az eléggé, hogy mondjam, csak ronda eset, ami egyébként megrázta a török közvéleményt is, és vizsgálatot is rendeltek el egy ügyben, hogy egy ilyen lelőtt fiatal kurd felkelőnek mondják, a török hatóságok oda kötötték egy terepjáró mögé, és ott végighúzgálták az utcán, amiről kikerült egy videófelvétel, és emiatt most vizsgálatot is rendeltek el.
Erre hogy reagálnak? Én is láttam ezeket a felvételeket, kurd barátaim osztották meg. Ilyenkor mindig az a reflex bennem, hogy ez nem lehet igaz, hogy ez valami propaganda felvétel, de ezek szerint...
Erre nagyon komolyan, tehát erre a török hatóságok, a hadsereg is azonnal reagált, és azt mondta, hogy vizsgálatot rendelnek el a rendőrség is ez ügyben, hogy ott pontosan mi történt, mert ez azért nem néz ki jól egyáltalán a nemzetközi közvélemény előtt, és hogy hát egy terrorizmus elleni akciónak annak nem így kell kinézni. Én azt gondolom, hogy a török hatóságok ez esetben helyesen reagáltak, mert ez tényleg megengedhetetlen, hogy egy ilyen történet megtörténjen. És hát ugye a Nuszájbin város az azért nagyon fontos, mert az közvetlenül a szíriai határon van, a határ túloldalán van egy komoly kurd, ugye a keleti enklávének egy komoly város, a Kamisli, és hát most ott folynak a hadműveletek, és hát közben színezi az egész török helyzetet, és ez még nem teljesen világos, hogy ebből mi lesz az Oroszországnak a szíriai katonai akciója.
Erre vonatkozóan látsz-e, tapasztalsz-e reakciókat, hogy fogadja ezt a török közvélemény?
Hát aggodalommal tekintgetnek ez ügyben az orosz akció miatt Szíria felé. Ugye a török kormány az nem írta alá, vagy ellenzi ezt az egész orosz beavatkozást Szíriában. A Davutoglu miniszterelnöknek van egy ilyen terve, hogy ő azt szeretné, hogyha Szíriába hoznának létre egy biztonsági zónát a menekülteknek, ott védenék meg őket, és ott telepítenék le őket, amíg Szíriában a helyzet nem rendeződik, de hát ennek nagyon-nagyon sok összetevője van, és mivel nagyon sok az összetevője, nagyon sok az ellenfele is. Például a szíriai kurdok nem szeretnék ezt, mert akkor ők úgy éreznék, hogy ez egy ilyen a török határon, ugye Észak-Szíriában létrehozandó biztonsági zóna az ő területüket is veszélyeztetné, amit vérelverítékek alapáltak össze a polgárháború 4 éve alatt.
Gyuri, a székelyföldi hallgatóimkkal beszélgetve gyakran találkozom azzal a kérdéssel, hogy hol van az iszlám a muzulmán szolidaritás. Ma reggeli hírekben az volt a fő hír, hogy hát totális szunita, siita háború alakulhat ki. Ezzel kapcsolatban mit látsz? Tényleg hol van a muzulmán szolidaritás?
Ezt a szunita-síta dolgot, ezt inkább majd, hogyha már a Libanon is meg lesz, talán jövő héten jobban fogom látni, és jobban lesznek közvetlen tapasztalataim. Általános megjegyzésem arról, hogy általában itt a muzulmán szolidaritást az olyan kontextusban szokott előjönni, hogy a Szaúd-Arábia és az öbből menti gazdag olajállamok miért nem fogadnak be több menekültet, és a többi, és akkor ezt el lehet kezdeni ragozni. Hát azért nem, mert a menekültek nem akarnak oda menni. Hát ezeknek a menekülteknek a nagy része, ugye a Szíriából érkezők, az Irakból érkezők, ők szekuláris államban éltek, ők nem akarnak elmenni egy olyan muzulmán országban, ahol vallási törvénykezés van, ahol nagyon szigorú az élet, a vallási előírások alapján élnek az emberek, ezek úgy szeretnének élni, hogy mi élünk szekuláris módon, és ezért nem is mennek oda, az már egy másik kérdés, hogy tulajdonképpen be se fogadnák őket, de ők nem arra felé vészik az irány, és nem arra felé indulnak el, mert ők nem kérnek, mondjuk egy ugye most az extrém végét mondom ennek a történetnek, egy ilyen szaudi radikális vahabista világból, ők nem abban szeretnének élni.
Tehát ők maguk is a fanatizmus elől menekülnek. Na de hát
abszolút.
Erre mondja a székelyföldi rádióhallgató, hogy mi van, hogyha a fanatizmussal menekülőkkel együtt a fanatisták is jönnek. Erre vonatkozó jeleket látsz, biztonsági ellenőrzést, ez mennyire van benne mondjuk a török az isztambuli közhangulatban? Ott azért van tapasztalata?
Az Isztambulban egyébként is össze van rándulva tulajdonképpen itt nem lehet bemenni úgy egy shopping mallba, egy ilyen plázába, hogy ne lenne ez a táska átvizsgálás, ilyen röntgenes történet. Tehát olyan, mint egy repülőtérre érkezne meg az ember, úgy megy be minden ilyen nagyobb létesítménybe. De én azt gondolom, hogy ez túl van dimenzionálva ez a radikalizmusnak a menekültekkel való összekeverése és összekeveredése, mert azok a radikálisok, akik bárhova el akarnak jutni, azoknak egyrészt megvan a pénzük, a lehetőség és a kapcsolatuk, hogy más módon eljussanak, neki nem kell a menekültek közé bevegyülniük, és nem ezt az utat kell választani ahhoz, hogyha ők valóban el szeretnének jönni valamelyik célországba.
Mindenkit óvjon meg a világtörténelem és a politikai helyzet a fanatizmustól. Ez lenne a kívánság és az összegzés ezzel kapcsolatban. Most Isztambulban van, előkészítetted a libanoni utat, ha jól értem. Mit fogsz, igen, mit szeretnél látni a következő napokban, és ha követjük az utadat, miről értesülhetünk?
Hát én egyrészt Libanon, ugye az egy elég érdekes történet, mert ha megnézzük csak a nagy képet, a számokat, azért egy elég elképesztő helyzet bontakozik már távolról is ki, én ezt szeretnék közelebb lépni, mert Libanon egy 4 milliós ország, ahol 1,5 millió menekült él. Tehát, hogy ezt a két számot egymás mellé rakjuk, akkor ott azt gondolom, hogy egész elképesztő történetekbe botolhat bele az ember, hogy egy kicsit utána néz a dolgoknak. Egyrészt, a másrészt én az egész a libanoniban is, meg a utána, amikor visszajövök Törökországba, délkeleten, ezt tartanám egy nagyon fontos dolognak, hogy mi lesz a gyerekekkel, mi van azokkal az iskolás korú gyerekekkel, akik például a török hatóságok adatai szerint csak Törökországban 450 ezer iskolás korú gyerek él, és én, akikkel találkoztam, családok, és nem családok, hanem egyedülálló férfiak is készítik elő, hogy azért jöttek akkor augusztusban Európába, hogy a családjukat majd maguk után hozzák, minden egyes, kivétel nélkül minden egyes ilyen beszélgetésben fölmerült az, hogy szeretnék a gyerekeiket normális iskolába járatni, szeretnék a gyerekeiket, hogyha tanulnának. És itt egy nagyon komoly probléma látszik kibontakozni, mert hogy itt nem például az Európai Unió pénzzel, tudással, humán erőforrással nem lép nagyon gyorsan közbe, és nem avatkozik közbe, akkor ez a generáció, vagy most már másfél generáció el fog veszni. Mi lesz ennek a következménye? Az lesz a következménye, ami Pakisztánban történt, ugye a szovjet megszállás után, ahol is több millió menekült volt, és a gyerekek ugyanígy iskolázatlanok maradtak, és egy hihetetlenül termékeny, toborzó terepet biztosítottak a radikalizmus számára. Megjelentek a radikális imámok, ott ugye emlékszünk, a madrasszák úgy nőttek ki a földből, mint gomba eső után, és hát én nem szeretném azt látni, hogy ez így történik. Ez se Törökországnak nem lenne jó, se Európának nem lenne jó, és ez ellen kellene valamit csinálni. És itt nagyon-nagyon sürgető a dolog, hiszen már eltelt ugye 4 év a polgárháború kezdete óta, ez a probléma, nincs megoldva, és futunk ki az időből, és az idő egyre kevesebb. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert hogyha itt is az fog történni, ami Pakisztánban történik, hogy radikalizálódik ez a fiatal tömeg, ami majd ugye fölnő néhány év múlva, az egész elképesztő helyzeteket eredményezhet.
Terrorizmus elleni harc legfontosabb eszköze az iskolák működtetése és létrehozása, ha jól értem,
kapcsolatban. Ez abszolút egyetértek. Abszolút, preventív módszer, abszolút.
Kakukk György Isztambulból jelentkezett be a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira, és a Balkán El Camino program keretén belül Libanon felé tart. Azoknak a rádió hallgatóknak, akik netes fórumokon különböző megbízható és kevésbé megbízható információs forrásokon keresztül követik a menekültügyet. Nagyon röviden, kedves Gyuri, meséld el, hogy mivel jár az, ha valaki oda megy a helyszínre, hogy készül fel és mi mivel néz szembe, mire számítasz ezen az úton?
Hát ugye a felkészülés nekem nagyban megkönnyíti, azt én 13 évet dolgoztam az ENSZ-nek, és tulajdonképpen nekem a világon mindenhol vannak barátaim, úgy, ahogy Isztambulban, úgy Libanonban is, és rajtuk keresztül nagyon sok helyre be tud az ember jutni, és nagyon sok ügyet egyszerűbben tud elintézni, és nem kell azt a nagyon hivatalos levelet írók és kérvényezek formulát választani, ami mondjuk tipikus lenne ez ügyben. Úgyhogy én így készülök, meg hát természetesen én folyamatosan követem ezt azért már jó régen, ezt az egész menekültügynek a bonyolódását errefelé, tehát ez nem most kezdődött el.
Arra gondoltam, hogy golyóálló mellény.
Ja nincs, nem, az túl nehéz. Tehát én egy hónapra eljöttem egy normális, közepes méretű hátizsákkal, amit repülőgépekre kézipodgyászban föl lehet vinni, úgyhogy én nem nincs nem golyóálló mellénye. Én nem tudom, hogy kerülök-e olyan helyzetbe, amikor kellene, de hát akkor majd megpróbál az ember szerezni, gondolom, ez így lesz.
Ne kelljen, és legfontosabb
kelljen.
Harci eszközöd a klaviatúra legyen. Sok-sok érdekes beszámolót szeretnénk olvasni. Narancs hasábjain internetes oldalán és követve az El Camino programját várunk még vissza ide a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira is. Sok szerencsét és sok-sok fontos információt kapunk, György. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.